Kis Ottó, legjobban az anyut. Legjobban az anyut szeretem. Másodszor utána az aput. A harmadszor nagypapa, nagymama, amikor vidékre utazunk. Negyedszer. Szeretem a csokit. Ötödszer utána a macskát. Egyiket inkább csak megeszem, másiknak húzom a farkát. Éjszaka ölelem a mackót. Rajta is pizsama kabát van. Jó lenne testvér is, gondolom. Kicsi, hogy férjen a lakásban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Cserebogár, én pedig Ila Ildikó vagyok, és mai beszélgető társam, mint mindig, dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Isten hozott, Réka, köszi, hogy itt vagy.
Köszönöm, Ildikó, hogy ismét itt lehetek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mai témánknak az ödipális korszakot választottuk. Az ödipális korszakról azt írja a pszichológia, hogy a pszichoszexuális fejlődés egyik legismertebb, de legtöbbet vitatott szakasza. Ezt Sigmund Freud írta le, és bár a modern pszichológia sok elemét árnyalta, vagy újraértelmezte, ez a fogalom továbbra is fontos hivatkozási pont, mert jól megragad egy fejlődési jelenséget, mégpedig azt, ahogyan a kisgyerek érzelmileg és identitásában leválik a szüleiről, és ki tudja alakítani saját helyét a családi rendszerben.
Igen, nagyon izgalmas, és úgy, ahogy említetted, hát Freud ugye nagyot alkotott, amikor a pszichoanalitikus fejlődés elméletet leírta, az alapelveit megfogalmazta, és nagyon tetszik az a megállapítás, hogy Freud után, ugye Freudot vagy alátámasztani, vagy megcáfolni lehet a pszichológiában, persze azért ez nem csak így van, de tény, hogy azért a mai napig Freudnak a elmélete és a munkássága az alapvető.
Tulajdonképpen mi is ez az ödipális korszak, mikorra tehető, miben nyilvánul meg? Erről beszélj egy kicsit, légy szíves.
Óvodás korra tehető, körülbelül 3 éves korban kezdődik, 3 éves kor körül, 6 éves korig tart körülbelül. Természetesen az egyes gyerekeknél lehetnek egyéni eltérések, és ez az időszak a gyerek nemi identitásának a fejlődése, erről szól tulajdonképpen, és a szülőkhöz való érzelmi kötődésről is szól, illetve ugye ez állandóan fejlődik, állandóan alakul a szülőkhöz, a szüleinkhez való kapcsolat. Ez egészen a fogantatásunktól, születésünktől kezdve mondhatném halálunkig, mindig a szüleink valamiféle viszonyítási alapot jelentenek az életünkben, és folyamatosan valamiféle kapcsolatot táplálunk, és ebben az időszakban ez nagyon fontos, úgy a fiúcskák, mint a kislányok életében. Itt röviden arról van szó, hogyha egy külön vesszük a két nemet. A fiúknál úgy jelenik meg, hogy az édesanyjával szemben érez tudattalan vonzalmat, tudattalan érzéseket táplál. Ezt nem felnőtt értelemben kell gondolni, vagy értelmezni, és Isten őrizzen, hogy így a felnőtt érzelem vagy vonzalom viszonylatában tekintsünk erre az állapotra. Ez a kisfiú részéről egy teljesen tudattalan vonzalom. Itt szerintem arról van szó, hogy saját magában a nemi identitását érzékeli, tudatosul benne, hogy ő fiúcska, és egyszerűen az első nő nyilván az életében az édesanyja, és ezért van az édesanyjával szemben ez a fajta érzelemtáplálás. Egy olyan családban, ahol jelen van az apa is, jelen van az anya is, akkor nyilván, hogyha ő az édesanyjára úgy kezd tekintetni, mint nőre, akkor hát valahogy kell az apához is ugyanakkor ezzel párhuzamosan viszonyulni, és akkor elkezd rivalizálni az édesapával, és ez azért nagyon fontos, mert alapvető dolgokat megtanul itt a kisfiú, megtanulja azt, hogy hogyan viselkedik egy nő, hogyan viselkedik egy férfi, és akkor említsük a kislányok oldalát is, ugye, amikor gyakran az elektrokomplexusnak nevezik a kislányoknál, ami a kislányoknál megjelenő ödipális időszaknak a része, és akkor ez itt fordítva történik. Tehát a kislány az édesapjára tekint vonzalommal, és akkor az édesanyjával kezd rivalizálni, és ugyanúgy nagyon fontos ez a kislányok életében ez az időszak, mert megtanulja, hogy amúgy a nők hogyan viselkednek, hogyan öltöznek, mit tartanak fontosnak, és a férfiak ugyanígy, és bizony így a saját nemi szerepére vonatkozóan tanul meg mindkét gyermek alapvető dolgokat.
Erre mondja Freud, ugye, hogy a gyermek szerelmes lesz az ellenkező nemű szülőjébe, és rivalizál a másik neművel. Vagyis, hogy ezt fogalmaztál egy kicsit a modern pszichológia, így ahogy utána olvastam, egy picit árnyalják ezt a szerelmes szót, inkább úgy fogalmaz a modern pszichológia, hogy a gyerek ekkor rendezi a kapcsolati mintáit. Nagyon sok szülőt megijeszthet ez, hogy szerelmes a gyereke. Emlékszel, hogy nálatok ez hogyan nyilvánult meg? Én arra emlékszem, hogy a kisfiam gyakran jött oda hozzám, és sugta oda a fülembe, hogy senki ne hallja, hogy anya, amikor nagy leszek, veszek neked parfümöt. Olyan nagy dolog volt ez, hogy ő arra gondolt, hogy egy parfüm nagyon drága, de ő azt megteszi nekem, hogy amilyet én szeretnék, olyat vesz nekem, és ezt nagyon gyakran elmondta abban az időszakban, amikor szeretett így közeledni hozzám. Jól tud esni, de ugyanakkor, ha másképp nyilvánul meg, lehet, hogy meg is ijeszti a szülőket. Nálatok milyen megnyilvánulási formái voltak ennek a korszaknak?
Igen, a fiúknál picit hasonló, amikor így 3-6 éves kor környékén, mintha egy picit úgy udvaroltak volna, meg emlékszem ilyenre, hogy így megölelt, tudod, mint ahogy az édesapja szokott, így megölelt, és akkor úgy éreztem, hogy hát ugye ez egy kicsit úgy más, meg úgy érdeklődött, és hogy nagyon fontos volt az, hogy együtt csinálni dolgokat, meg szerintem nagyon fontos az, hogy ilyenkor egy kisfiú esetében ugye az anya hogyan reagál, hogy miket mond neki, ez a helyzethez hogyan viszonyul. Fordítva a kislányok esetében az, amit látok itt most nálunk, hogy ugye a legkisebb most 3 éves, 3 évet töltött, és olyan szívesen ül az édesapja ölébe, és odabújik az édesapjához, ami eddig azért ez nem volt ennyire jellemző, tehát ez egy ilyen változás, és bizony nagyon fontos, hogy akkor erre az édesapa, vagy ugye a fiúcskák esetében az édesanyja nyitott legyen, és közösen kapcsolódhassanak. Ez nagyon fontos.
Vajon mit él át a gyerek? Milyen érzelmek fogalmazódnak meg benne, ami talán még számára is új lehet? Esetleg megjelenik a féltékenység? Vagy a szerelemnek egyik formája? Tehát, hogy miket élhet meg a gyerek ebben az időszakban?
Szerintem ez egy olyan helyzet, amikor azt látja mondjuk egy kislány, hogy én vagyok itt egy kicsi kislány, látja nyilván, hogy fizikailag, tehát hogy kisebb, mint a felnőttek, és akkor ráeszmél arra, hogy hát itt van az édesapám, aki a másik nemnek a képviselője, és akkor ehhez valahogy próbál kicsi kislányként viszonyulni. Ez egy nagyon fontos nemi szerep jelenik meg tulajdonképpen, és lassan abba tanul bele, hogy én nőként hogyan viselkedem, mi az, ami fontos, hogyan öltözöm. És ez adja ebben a belső tudattalan konfliktust, ugye, tehát ez teljesen tudattalan folyamatokról van szó, hogy ugyanakkor a kislányka látja az édesanyját, aki sokkal nagyobb, fizikailag nagyobb, sok mindenre képes, és gondoskodik amúgy a kislányáról, és ez adja a konfliktust, hogy ő alul marad. Tehát nagyon pontosan érzékeli, hogy ő alul marad, ugye ebben a, akkor nevezzük így, hogy az édesapával folytatott küzdelemben. És ugyanígy a fiúcskák esetében, tehát ugye a fiúcska, ő látja, kicsi fiúcska, és ott van a nagy édesapja, és ott van a nagy édesanyja, és akkor az édesanyjához próbál fiúcska kicskaként viszonyulni, tehát tanulja a nemi szerepeket, de ugyanakkor a belső konfliktust ez okozza, hogy látja az édesapát, aki nagy, erős, és aki ezt képest, ő alul marad. Nagyon fontos, hogy ebből hogyan lehet kikerülni, és ez egy életre szóló tudás, tanlecke, mert ugye van egy ilyen helyzet, ami belső konfliktust okoz, és aztán az élet során, meg a személyiség fejlődés során rengeteg olyan helyzetben találjuk magunkat, ami belső feszültséget, konfliktust okoz. És itt ebben a helyzetben úgy lehet jól kikerülni, hogyha ugyanakkor a kislány, kisfiú azt tapasztalja, és mindvégig azt tapasztalja, hogy a saját nemhez tartozó szülőm is elérhető számomra, elérhető fizikailag, elérhető időben, tehát van rám ideje, töltünk együtt időt, és ami a legfontosabb, hogy elérhető számomra érzelmileg. Tehát most, hogyha megnézzük egy picit a rossz oldalt, hogy hogyan nem lehet ebből jól kikerülni, az például az, hogyha van egy érzelmileg kevésbé érett, egy személyiségében kevésbé érett anya vagy apa, aki hát kezd versengeni a gyerekével. Azért mondom, hogy éretlen, mert egy érett szülő nem verseng a gyerekével ebben a helyzetben semmilyen szinten, hanem érzelmileg továbbra is ugyanúgy elérhető marad, ugyanúgy elfogadja, ugyanúgy szereti. Szóval úgy lehet kikerülni, hogy például egy kislány számára az édesanyja érzelmileg elérhető, és nagy mértékben így a kislány segítséget kap abban, hogy tudjon azonosulni az édesanyjával, és így megtanulja a női szerepeket, a női viselkedést, hogy hogyan öltözünk, hogy hogyan ápoljuk magunkat, tehát a női dolgokat így megtanulja úgy, hogy azonosul az édesanyjával. A kisfiúk esetében hasonlóan nagyon fontos, hogy az édesapa legyen elérhető a kisfia számára. Tehát ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy időt töltenek együtt, közös tevékenységeik vannak, ugye férfi dolgokat végeznek közösen, így a kisfiú közvetlenül látja, hogy a férfiak mivel foglalkoznak, tehát férfi modellt tanul, férfi viselkedést tanul, értékrendet, normarendszert, tehát egy csomó mindent megtanul abból, hogy mi a férfi élet, mi a férfi világ, és így kikerül ebből a komplexusból, ebből a belső konfliktusból úgy, hogy végül azonosul az édesapjával.
És még egy nagyon érdekes folyamatot figyeltem meg, hogy a gyerek ilyenkor tapasztalja meg, vagy tanulja meg, hogy hogyan lehet egyszerre szeretni valakit, mégis feszültségben lenni vele, konfliktusban lenni vele. Tehát ez a kettősség, amivel, ha itt nem tanul meg együtt élni, vagy nem tanulja meg kezelni, vagy nincs megfelelő környezet számára, amiben ő ezt megtanulja kezelni, akkor felnőtt korban nagyon nehéz lesz.
Igen, és olyan jó, hogy ezt mondod, mert nézd, nagyon sok kapcsolatban ez gyakran előfordulhat, hogyha most csak nézzük a házasságunkat, vagy a párkapcsolatot, hát ez milyen gyakori, hogy nagyon szeretem, de ebben a helyzetben akár meg tudnám folytani egy kanál vízbe most így jelképesen, tehát hogy nagyon haragszom rá, nagyon neheztelek rá, megbántott, stb. És bizony tehát, hogy egy két ellentétes érzelmet ugyanazzal a személlyel, ugyanabban a helyzetben kezelni, és hát aztán meg megoldani, tehát ebből a feszültséggel telített helyzetből aztán valahogy kikerülni, tehát ez alapvető, tehát a későbbi személyiségfejlődésnek szerintem ez egy kulcs kérdése.
Említetted, hogy szülőként hogyan érdemes megállni ebben a korszakban, hogy nyugodtan kezeljük ezeket a megnyilvánulásokat, hogy nem kell túlreagálni, nem kell megijedni, hogy továbbra is támogatón tudjunk a gyerekek mellett lenni. Úgy látom, érdemes lenne egy kicsit kiemelni azt, hogy hogyan ronthatjuk el ezt a fejlődési fázist, amivel mély sebeket ejthetünk, vagy akár olyan problémákat okozhatunk, amivel a felnőtt gyerek aztán nehezen fog tudni megküzdeni. Lehet, hogy észrevétlenül teszünk olyan dolgokat, amiről nem is tudjuk, hogy nagy hibát követünk el.
Most egy ilyen helyzet például egy kislány esetében, egy ilyen ödipális helyzet úgy néz ki, hogy fölveszi a szép kis szoknyácskáját, és akkor illeg-billeg az apukája előtt, meg az anyukája előtt is nyilván, meg táncikál, meg lehet, hogy fölhúzza az édesanyjának a magasarkú cipőjét, meg az is lehet, hogy egy csatot tesz a hajába, vagy megkérje, hogy tegyenek. Szóval, hogy ilyen nőiesen viselkedik, és szerintem például egy nem helyén való apai reakció az, hogyha nincs reakció, tehát hogy erre nem reagál az apa közömbös, és hát persze az is előfordulhat, hogy hát leszólja, és akkor itt ez lenne a jó, hogy észrevenni, megdicsérni, milyen szép a szoknyácskát, milyen ügyesen táncolsz, milyen jól áll neked ez a kis bluzzocska, szóval, hogy igen, tehát ebben megerősíteni a kislányt, amit ő fölajánl. Az anyai reakció ugyanez, tehát hogyha megerősíti az édesanyja abban, hogy milyen szép vagy, milyen szép a hajad, és bizony, tehát hogyha közömbös érzelmileg nem elérhető egyikük sem, akkor nyilván nem tudnak erre jól reagálni, mert egyszerűen elérhetetlenek érzelmileg, el vannak foglalva lehet a saját belső problémáikkal, konfliktusaikkal, és akkor nem tudnak megerősítően reagálni erre a helyzetre. És a fiúcskák esetében ugyanígy, tehát itt azt hiszem, hogy egy kicsit talán nehezebb, mert társadalmi szempontból azért még mindig elsősorban a nőkre osztjuk a gyereknevelés feladatát. Sokkal több nővel találkozik egy kisfiú a nevelkedése során, mint férfiakkal. Ugye gondoljunk arra, hogy az oviban többnyire óvonők vannak, az iskolában többnyire tanítónők, és a pedagógusok későbbi sokkal több a nő, mint a férfi, és én azt hiszem, hogy a fiúcskák esetében még fontosabb az, hogy az édesapa legyen elérhető érzelmileg. Na már most azért kulturálisan közelítve ismét lehet látni, hogy sok esetben a férfiak elfojtják az érzelmeiket, ez neveltetés kérdése is, nagyon korán megtanulják azt, hogy az érzelmeket kifejezni az nem férfias, és talán sokszor meg is szégyenülnek, hogyha ezt megteszik, és bizony azért itt lehet olyan helyzet, amikor bár az édesapa szeretné, de hogy nem tudja megfelelően kifejezni a gyereke iránt az érzelmeket. De nyilván nem lehet ez csak a férfiakra összpontosítani, mert lehet ilyen édesanyja is, aki valahogy úgy nevelkedett, ahol olyan családban, ahol ezt nem tanulta meg, hogy az érzelmeket kifejezni, hogy egymást szeretgetni, megpuszilni, tehát valamilyen úton módon kifejezni egymás iránt az érzelmeinket, de hogy az a jó hír, hogy ez tanulható, és itt szerintem nagyon fontos, hogy szülőkként megvizsgáljuk saját magunkban, akár a saját neveltetésünket véve alapul, hogy mi hogy állunk ezzel, a mi családunkban ez hogy volt jelen volt-e, vagy esetleg a gyengeség jeleként volt feltüntetve, és hogy kellő önismerettel rendelkezünk, hogyha erre próbálunk odafigyelni, akkor ezen tudunk dolgozni, és meg tudjuk tanulni, hogy igen, bár én nem voltam eleget ölelgetve, nem voltam eleget ölbeültetve, de én szeretnék ezen változtatni, és én azt gondolom, és azt látom, hogyha már valaki szeretne, van benne akarat, még akkor is, hogyha az elején ez nem megy flottul, még akkor is sokszor az akarata fontos, és hogy próbálkozzunk, és aztán majd csak kialakul.
Gyakran megfigyelhető, hogy a fiúk nehezebben válnak le az édesanyjukról. Azt elég gyakran látni, hogy az anya és a fiú között olyan erős a kapcsolat, hogy a fiú házasságát érinti negatívan ez a történet. Tehát az anya még mindig az első helyen van az életében. Vajon köze van ennek az ödipális korszakhoz? Ott történhetett valami esetleg, ami félrement?
Ilyen helyzetben anélkül, hogy bárkit is megbélyegeznék, szóval szerintem érdemes elgondolkodni például azon, hogy a két szülő mennyire volt jelen a gyerek életében. Hogyha egy olyan helyzettel állunk szembe, hogy az anya volt jelen, és gyakran előfordul, hogy az édesapák reggeltől akár estig dolgoznak, az is előfordul, és ez egy jelenség, hogy az apák külföldön dolgoznak, sokszor anyák is, de főként az apák 2-3 havonta 1-2 hetet töltenek otthon, tehát így nem tudnak szervesen részt vállalni a gyerek életéből és jelen lenni. A gyerek ahhoz kötődik, aki elérhető számára. És ezért is van, hogy sokszor az anyákkal alakul ki egy sokkal mélyebb kötődés, és ez természetes, tehát az első időszakban ez a természetes, de hogy éppen akkor ebben az ödipális időszakban van egy nagy lehetőség arra, hogy az apa is intenzíven bekerüljön a képbe, és akkor a gyerek azonosulni tud vele, és akkor így sokkal-sokkal mélyebb kötődés kialakul az apával is. Na már most, hogyha az apának olyan a munkahelye, szükséghelyzet is van, hogy csak ugyan kénytelen sokat dolgozni, és kénytelen például külföldön sok időt tölteni, hogy a családot el tudja látni, így a gyerek azt tanulja meg, hogy hát az anyám van jelen, az anyámra számíthatok elsősorban, és igazából az a fajta ragaszkodás és kötődés is az anyára tevődik, ami más-más helyzetben, amikor az apa jelen van, akkor az apára tevődne. És akkor így nem egy háromlábú szék lesz, hanem igazából egy páros kapcsolat alakul ki. Hogyha a későbbi életévek során ez nem rendeződik, például a serdülő korszakban, kamaszkorban, akkor így ez a gyerek nagyon könnyen akár parentifikálódhat, tehát belecsúszhat egy felnőtt szerepbe, ami a hétköznapokban úgy néz ki, hogy ő az édesanyjának az elsődleges támasza, ugye, mert az apa például külföldön van, akár döntéseket hoz meg, és ideje korán ő lát el úgynevezett férfi szerepeket családon belül. És persze ez egy anya-fia kapcsolat, de azért mégis egyfajta páros kapcsolat, és egy ilyen fiúgyerek bizony egy ilyen kapcsolatból próbál létrehozni egy párkapcsolatot, és lehet, hogy egy adott helyzetben a leválást az is nehezíti, hogy ugye egy ilyen helyzetben az történik, hogy a gyerek úgy tud leválni a szülőről, hogyha közben azt látja, hogy jó, én távolodom, mondjuk adott esetben az anyámtól, de fordítva is, tehát a lány az édesapjától, de a szülőm nélkülem is jól megvan. Tehát például azt látja a gyerek, hogy jó, én távolodom, próbálok mással kapcsolatot létrehozni, máshoz kötődni, de ugyanakkor az anyám, apám egymással találnak, jól el vannak ketten, vagy az anyám, hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, hogy a szülők elváltak, talál más párt magának, szóval, hogy így tud a gyerek bűntudat nélkül leválni és távolodni a szülőtől. Na, hogyha a gyerek ezt nem látja, akkor érzelmileg benne marad abban a kapcsolatban. Ezek tudattalan tényezők, tehát egyszerűen a bűntudat, a lelkismert furdalás megakadályozza abban, hogy ő a köldögzsinort, így szimbolikusan nézve rá erre a helyzetre, egy picit megnyújtsa. Na már most én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy a köldögzsinórunkkal egy irányba tudunk igazán kapcsolódni, és hogyha ez a kapcsolódás úgymond már foglalt, akkor nagyon nehéz ezt úgy egy más irányba bekapcsolni, ugye a jövendőbeli házastárs irányba, irányába, hogy például ne legyen szakadás, ne legyen egy ellentét az anyával vagy az apával. Ahhoz, hogy egy gyerek le tudjon válni, ahhoz, hogy egy gyerek tudjon távolodni a szülőtől, a szülő legalább olyan mértékben kell segítse a gyereket ebbe az irányba. Tehát ez nem azt jelenti, hogy eltolja, mert az ismét szakadás, hanem abban segíti, hogy ez a köldökzsinór így jelképesen lassan megnyúljon, és egyre hosszabb legyen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a szülőgyerek többet nem szereti egymást, de igen, továbbra is nagyon szeretik egymást, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, csak hogy ez a kapcsolat átalakul egyfajta felnőtt-felnőtt kapcsolattá.
A gyerek nem tudja azt a bizonyos köldökzsinort magától hosszabbra venni, de telik az idő, idősödik, felnő, felnőtt lesz belőle, és még mindig bizonytalan abban, hogy hogyan távolodjon el az édesanyjától. Hogyan látott te konkrétan az anya, hogyan tudja segíteni a fiát? Tehát mi az, amivel visszatartja, mi az, amivel esetleg segítheti a távolodást? Tudsz ilyen konkrét példát hozni?
Igen, ezek a helyzetek, ezek az anya-fia helyzetek azért sokszor konfliktussal terheltek egy ilyen sevelecse nélkület kapcsolat, tehát el egészen odáig, hogy akár a fiú haraggudhat az anyára, mert hogyha telnek az évek, évtizedek, ez a fajta szoros kötődés, én inkább függésnek mondanám, ez megnyilvánulhat párkapcsolati problémákban, inkább társválasztási, társkeresési problémákban, tehát ő sikertelen ez a fiú a lányoknál. És nyilván ő szeretne párkapcsolatot létrehozni, de hogy nem sikerül. Az édesanyja részéről az lehet egy segítség, hogyha támogatja a fiát, és ez most életkortól függetlenül, tehát támogatja a fiát a párválasztási, a párkeresési próbálkozásaiban. Tehát, ugye, hogyha a fiú valakit kiszemel, akkor általában nagyon fontos, hogy amúgy a szüleimnek mi a véleménye a jövendőbelimről. Ez akkor is fontos, hogyha egy nem kérdezi meg nyíltan, de hogy azért próbálja a gyermek, akár lány, akár fiú valahogy leolvasni a szülők arcáról, hogy hogyan reagálnak a választottjára. És ilyenkor annyira fontos, hogy az anya elfogadó legyen, de a lánygyereknél is, tehát hogy az apa elfogadó legyen, próbálja megérteni, hogy a gyerekének miért éppen ő a választottja, és hogy nagyon bölcs az a hozzáállás, és azért ezt sokaknál lehet látni, hogy drága lányom, drága fiam, az a fontos, hogy neked jó legyen, de azért hozzáteszem, hogy a gyereknek nagyon fontos az, hogy a szülei részéről azért érzékele igazi elfogadást. Na már most egy olyan esetben, akinél eltelik az idő, hogy említetted, és lehet, hogy már ott van 30-40 éves, vagy akár 50 éves, itt azért az anya részéről lehet egy helytelen viszonyulás, hogyha úgymond mindenkiben hibát talál, és sem ő nem tetszik. Igen, tehát ez lehet egy olyan, ami hátráltatja a gyereket, vagy régebb az első próbálkozásokkor akadályozhatta abban, hogy párt tudjon választani magának.
Nagyon szépen köszönöm neked, Réka, ezeket a gondolatokat. Lám, milyen sok múlik az ödipális korszakon is, de hát mindannyian azt gondoljuk, hogy az egész gyerekkoron nagyon sok minden múlik, úgyhogy tegyük meg mindazt, ami tőlünk telhető, hogy jó gyerekkora legyen a gyerekeinknek.
Igen, és én is ezt gondolom, hogy tegyük meg, ami tőlünk telhető, és hogy ez lenne a fontos, hogy minden életszakaszban, így az ödipális korban is megkapjuk azt, amire éppen akkor szükségünk van, és olyan mértékben, amire éppen szükségünk van.
Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa jövő héten is velünk lesz, kedves hallgatók, arra biztatjuk Önöket, hogy tartsanak velünk akkor is, ugyanebben az órában. Én Ila Ildikó vagyok, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót!
Kis Ottó, Legjobban az anyut. Legjobban az anyut szeretem. Másodszor utána az aput. A harmadszor nagypapa, nagymama, amikor vidékre utazunk. Negyedszer. Szeretem a csokit. Ötödszer utána a macskát. Egyiket inkább csak megeszem, másiknak húzom a farkát. Éjszaka ölelem a mackót. Rajta is pizsama kabát van. Jó lenne testvér is, gondolom. Kicsi, hogy férjen a lakásban.